gyülekezet itt jelen lévők és az ige hirdetést felvételről hallgatók, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Böjt negyedik vasárnapján, aminek létárja a megjelölése az egyházi esztendőben, a vezérige a 84. Zsoltárban volna, csóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr tornácai után, testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Ez a gondolat határozza meg a mai napnak az üzenetét, de mi az ige hirdetésre kijelölt textust, a rómaiakhoz írott levél 5. részének a 12-től a 21. versig terjedő szakaszából olvassuk, itt ezt találhatjuk. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Ugye a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha ama az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által. Mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egy által sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, mik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazokká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedik, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem könnyű szakasz, és egyáltalán Pálnak a rómaiakhoz írt levele talán a legtöbbet magyarázott könyv. Vannak benne fejezetek, amikről önmagukról kötetek születtek. Egyik teológus a könyv 3 fejezetéről több mint 3000 oldalt írt, és hát se szeri se száma a kommentároknak, amelyek a római levéllel foglalkoznak. Luther is komoly figyelmet szentelt a könyvnek, az ő bevezetője az, ami Wesleyt is megtérésre indította, aki a római levélhez írott bevezető gondolatok alapján jutott el annak a felismerésére, megértésére, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. A keresztény teológia Krisztusban kifejezést az egész teológia központi gondolatává is teszi, és ennek a fejezetnek is az egyik fontos témája vagy üzenete, hogy mi a különbség a közt, hogy valaki Ádámban van, és a között, hogy valaki Krisztusban van. Csak ez a néhány vers, a fejezet második fele is annyira gazdag és tömör, hogy sok Biblia órán, hosszú órákon át tudnánk elemezni, és akkor nem jutnánk igazán a végére. Tehát amit ma az alatt a néhány perc alatt erről el tudok mondani, az töredéke annak, ami ebben a fejezetben üzenetként jelen van. De előtte vessünk egy gondolatban egy pillantást magára, arra a kérdésre, miért is írta meg Pál ezt a levelet. Valamennyit tudunk erről, valószínűleg az egyik ok az volt, hogy Claudius császár a Rómában élő zsidókat uralkodása idején kitiltotta az örök városból. Úgy tudjuk ma történészektől, hogy bizonyos belső feszültségek idézték elő ezt az egyházpolitikai döntést, ma így mondanánk, és hát nem válogatott, mert kiűzte az ősi zsidó szemlélettel rendelkező zsinagógai közösséget, és kiűzte a zsidó keresztényeket is. Nem is különült el ez a dolog abban az időben, hiszen ez egy irányzat volt a zsidóságon belül, amihez a keresztények tartoztak, Krisztus követőknek nevezték, és egyáltalán nem állt szemben akkor a Krisztus követők alapállása sok tekintetben azoktól, akik a zsinagógában éltek, vitatkoztak keményen egymással, és ezt megelégelte Claudius, és kiűzte a zsidókat Rómából. Bármi furcsa, de aztán Néró az uralkodása elején felülvizsgálta ezt az ediktumot, amit Claudius hozott, és visszaengedte a zsidókat Rómába. Ott viszont egy furcsa dolog történt, és mindmáig nagyon hasonlóan ehhez a döntéshez van problémájuk zsidó és nem zsidó keresztényeknek egymással. Ez pedig a következő. Az ott élő és a római elithez és a római rabszolgákhoz egyaránt tartozó gyülekezeti kör, a nem zsidók nem akarták visszafogadni a zsidó keresztényeket, és azt fogalmazták meg, hogy Isten elvetette a népét, amelyet valaha elhívott, ezt a döntést felülvizsgálta, és most többé nincs választott nép, illetve ha van, akkor az éppen ők nem így nevezték magukat, a pogány keresztényeknek a köre, hiszen meg kell nézni, hogy kinek az életében látszódik meg az, hogy Isten kiválasztotta. Nézzük a zsidóságot, mióta a történetét ismerjük, állandóan lerohanták, kicsit küzdöttek ez ellen, de nagyon sokszor elveszítették a függetlenségüket, nagyon sokaknak szálkát jelentettek a szemükben. Hát ez lenne a kiválasztás, ez a küszködés, ez az állandó harc. Nem inkább mi vagyunk a kiválasztottak, akik uraljuk az akkor ismert világ döntő részét, világhatalom vagyunk. Hát akkor Isten bennünket áldott, megválasztott ki, fogadott el, és bízott meg azzal, hogy uralkodjunk ebben a világban. És Pál egyik célja, hogy írjon egy levelet, egy vitairatot ezeknek a kicsit megkergült testvéreknek, hogy tisztában tegye azt, ami a fejükben van. Isten nem bánja meg a döntéseit. Azt a döntést sem kiválasztotta magának Izraelt. Ez a döntés örökre szól. Az egy másik kérdés, hogy ezen a döntésen keresztül kaput nyitott azután kegyelemből, végtelen szeretetéből a nem zsidók számára is. Még mindig vannak olyanok, akik Magyarországon is meglepődnek, amikor az ember tetten éri őket egy kis zsidózáson, és azt mondja, hogy tehát hogyan lehetnél keresztény, amikor Jézus Krisztus zsidó, Szűz Mária zsidó, Szent Péter zsidó, és akkor elkezdjük sorolni a bibliai személyeket, és akkor valami kis zavar tükröződik embereknek az arcán, és nem értik, hogy hát hogy lehet ilyen? Hogy történhetett meg, hogy Isten a világ számára hirdetett megváltó kegyelmet a zsidókon keresztül hozta el ennek a világnak a számára. És ez azóta így van, a római konfliktus óta, sőt, az előtt már voltak ennek jellei, a Biblia ezen is végigvezet bennünket, hogy valamiért a zsidóság mindig találkozik ezzel a különös kirekesztéssel. Isten terve és akarata az is, hogy ez a nép ne vegyüljön, ne oldódjon fel, hanem legyen egy kiáltás, egy kihívás a világ számára, és a világ igenis fogadja el, hogy Isten ezen a népen keresztül szólította meg, és adta önmagáról a legteljesebb kijelentést. De ezen kívül Pál mást is el akar mondani a gyülekezeteknek, vagy ennek a gyülekezetnek, és aztán a gyülekezeteknek és mindannyiunknak, és ezért ezen a levélen bizonyos dolgokat végigvezet. Az egyik, hogy van különbség ember és ember közötte, nagyok a hasonlóságok is. Tudjuk, hogy ebben az élővilágon belül ennek a fajnak, amit embernek nevezünk, minden szempontból nagyon hasonlóak az adottságai. Mindenkinek egy orra van, szokták tréfásan mondani, hogy az egy orrúakhoz tartozunk, ez így van. Mindenkinek két szeme van többnyire, két füle, és így tovább. Külsőleg is nagyon hasonlítunk egymáshoz, és genetikailag mindenképpen, tehát egy közös magra, ősre, Ádámra vezethetjük vissza az emberi fajt. Ádám embert is jelent egyébként. Nincs olyan nagy különbség közöttük. Lehet magasságban, bőrszínben, nyelvben, ilyen dolgokban, de ezek elenyésző különbségek, bár melyik fajtához tartozó házasodik össze egy más színű, vagy más háttérből érkező másik emberi egyeddel, abból ugyanúgy születnek értelmes utódok. Az adottságaink nagyon hasonlók. És más tekintetben is nagyon hasonló a történetünk, és most nem akarunk belemélyedni az egyéb hasonlóságokba, és nem létező különbségek taglalásába, hanem elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy még abban is zsidók és nem zsidók között is hasonlóság van, hogy mind annyiuknak egy azon ősre vezethető vissza a problémája is. Mindenféle problémája. Jól emlékszem arra a gyerektáborban, amiben egy kislány előállt egyszer azzal, hogy az ősei bezzeg a 13. századig visszakövethetőek, és hát törzsültek a gyerekek egészen addig, amíg egy zsidó hátterű kislány azt nem mondta, hogy ő viszont Lévi törzséig vissza tudja vezetni az őseit, és ez sajnos sokkal messzebb volt, úgyhogy annyira belekeseredtek az irigykedésbe, hogy le kellett ülnöm velük, hogy elmenjünk aztán együtt Noéig, és megállapítsuk, hogy Noénál pedig valamennyien megtaláljuk a közös őst, és onnantól kezdve egészen Istenig elmenően aztán mindannyian rokonai vagyunk egymásnak. De a nagy probléma, amiről itt szó van, az Ádámmal, az első emberrel kezdődik, és ezt akarja Pál tisztába tenni az emberek fejében, hogy nem kell egymásra mutogatni. Nem kell keresni, hogy ki a bűnösebb. Radnótival mondhatnánk, hogy bűnösök vagyunk akár a többi nép. Minden nép, minden ember ugyanarra az ős bűnre vezethető vissza, és mielőtt itt elkezdenénk mentegetőzni, hadd szögezzük le, hogy nincs értelme ennek sem. Hogy Isten miért így képzelte el az ember történetét, hogy miért van benne ebben a levélben az az érdekes gondolat is, hogy mindenkit bűn alá rekesztett az Isten, hogy mindenkin könyörülhessen. Ez mindjárt segít nekünk abban is, hogy ne kezdjük méricskélni, hogy kinek nagyobb, vagy kinek kisebb a bűn. Természetesen a társadalmi együttélés folyamán mutatkozhatnak olyan szabályok, amikben némelyeket tetten érnek, másokat nem. Mondjuk egy ilyen általános problémát, hiszen a 10 parancsolat általános emberi problémákat vet fel, mondjuk például a lopásnak a problémáját, örök magyarázkodásban vagyunk, hogy miért is sajátítunk ki valamit, amihez más nem férhet hozzá, miért van az, hogy a politikusok lopásai azok sokkal keservesek, kicsit nagyobbak is, mint a hétköznapi emberé, de azért lefelé és fölfelé mindenkinek problémát jelent az, hogy valamihez ügyeskedéssel jusson hozzá, és nem természetes és munkával megnehezített módon. És tapasztaljuk azt, hogy jelen van ez a fajta bűn az egész világon, de mégsem mondhatjuk azt, hogy ezek olyan nagyságrendű problémák, hogy ezért halállal kell büntetni az embert. Volt idő persze, és van a világnak most is olyan része, ahol egy tyúklopásért levágják valakinek a kezét. Szörnyű dolog ez. A bibliai időkben, a mózesi törvények közt ilyen nincs. Tehát legfeljebb ki kell fizetni a kárt, áldozatot kell bemutatni, ajándékot kell kárpótlásul adni, de kezét nem vágják le senkinek, pláne nem ölik meg érte. De a bűn, amiről itt Pál beszélni akar, az nem azonosítható ezekkel a tettekkel, legfeljebb ezek a tettek mutatják azt, hogy van bűn. És oda vezeti vissza a problémát az apostol, ahhoz az első történethez, amit zsidó testvéreink a szabad akarat próbájának neveznek. Nem is bűnbeesésnek, ahogy ezt a keresztény egzegész is mondja. Nagyon érdekes, hogy a bűn, mint fogalom, mint szó nem is ott jelenik meg. A Bibliában először bűnről, Káin történetében olvasunk abban az igében, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Itt jelenik meg először a bűn fogalma. Mi értelmezzük az édenkerti történetet, a bűnbeesés történeteként, és igen, valóban abban a történetben megmutatkozik, hogy ha az ember a sorsát a maga kezébe veszi és vízben, ezt kell tennie. Erre van Istentől felhatalmazása. Mégsem jelenti azt, hogy ezt Isten ellenében kellene megtennie, és úgy kellene viselkednie, mint hogyha nem származna az élete, a lehetőségei az örökkévaló Istentől. Egy egyszerű példával. Ahhoz, hogy a gyermekeik nagykorúvá legyenek és önálló életet kezdjenek, nem kell megtagadni a szüleiket. Nem kell fellázadni ellenük, bár van fejlődésünknek egy ilyen időszak a kamaszkorúban, amikor minden ellen lázadunk, de aztán valahogy a dolog helyre billen. És ugyanez történik Istennel szemben is. Az ős kísértés, hogy tényleg azt mondta Isten, hogy egyetlen fáról se egyetek. Ennek a bűvöletében, varázslatában élünk mind máig, hogy Isten ellenség, aki vele szemben ki kell harcolnunk a szabadságunkat, és semmit nem akar nekünk Isten megengedni, és csak az működik, amit mi vele szemben és az ő kiiktatásával és megtagadásával el tudunk érni. De ennél is furcsábbat mond itt Pál ebben a szakaszban. Nem azt mondja, hogy egy ember által, ahogy a bűn bejött ebbe a világba, mi azért vagyunk halandók, mert ugye a bűn által pedig a halál jött be ebbe a világba, mert követjük Ádám rossz példáját. Ha ő szembeszállt Istennel, akkor mi is szembeszállunk. Mert ezt tanultuk. Van ilyen is. A szülők példája döntő. A gyerekekre nézve meghatározó dolog, hogy áll apám, anyám a vendégekhez, hogy viszonyul a politikához, művészetekhez, tanuláshoz, házi munkához, és így tovább hosszan-hosszan sorolhatnánk, mind-mind beivódik valahogy az embernek a döntéseibe és természetébe. De itt Pál azt állítja, hogy Ádámban valamennyien vétkeztünk. És itt már is van egy probléma, és ezért kellett a nyugati testvéreknek ezt megírni, ezt a levelet. Mert egészen más a zsidó gondolkodás, mint a nyugati, a görög-római gondolkodás e tekintetben. Igen, fontos az, hogy Isten a zsidó történelem során időről időre az Ábrahám, Izsák és Jákob isteneként jelenik meg. A Tórának ez egy fontos meghatározása, hogy azt érzékeltesse velünk, hogy ő egyben egy nagy összefüggésben látja az ő nép, és nekünk is így kell gondolkodnunk. Azért fontos hangsúlyozni, mert örök problémánk az is, nézzük csak közelről a saját történelmünket is, ki a felelős a dolgokért. Ugye nem győzzünk mosakodni, hogy a két háború közötti szörnyűségekért nem vagyunk felelősek. És ez irritális sokakat, ha az ember újra és újra emlékezik, követ vagy virágot visz jelképes helyekhez, meghajlik és bűnbánatot tart, azt mondja, nem éltünk akkor, nem volt lehetőségünk magunknak dönteni a dolgokról, a németek voltak itt, és ráadásul nem velünk, hanem a zsidókkal történt mindaz, ami történt. Szörnyű gondolat ez. Szörnyű, nem csak a kirekesztés miatt, hanem a felelősség hárítása miatt, és ez így van, mióta a világ, az ember nem akar az elődök bűnével szembesülni, illetve nem akar azzal a bűnnel szembesülni, ami az elődök életét is megrontotta. Azt mondja Pál, hogy Ádámban mindnyájan vétkeztünk. Tehát az Ádám bukása mindannyiunk bukása volt. Hadd mondjak még egy példát. Most közeledik Pészach, és aki már forgatott a kezében könyvecskét, amit zsidó testvéreink használnak ezen az ünnepen. Tudja, hogy van négy kérdező, akiknek a kérdései nyomán elmondják a pészachi vagy húsvéti történetet. És van köztük egy, akit gonosznak nevez a könyvecske, akinek a kérdése úgy hangzik, hogy mi ez a ti ünnepetek, a ti ünnepetek. Mintha ő nem lett volna ott. És bizonyos logika szerint igaza is van, nem volt ott akkor, amikor a nép kivonult az egyiptomi rabszolgaságból. Elhatárolja magát a történtektől. A bölcs kérdezi, mi ez a mi történetünk. Tehát többes szám első személyben éli meg, és kell megélnie évről évre, mintha ő is ott lett volna abban a történetben. Igen, ott volt abban a történetben nagyon érdekes érvelés, az is szintén Pálé, hogy amikor Ábrahám adót fizet Melkisédeknek, Melkicedeknek, akkor a még meg nem született és még nagyon messze lévő Lévi, aki majd Ábrahámnak a dédunokája lesz, és az a Lévi, és a dédunoka Lévi mit sem tud majd Áronról és Mózesről, mert azok is az ő ükunokái lesznek csak majd. Tehát a majdani Lévi papság fizet adót Ábrahámon keresztül Melkicedeknek, a nem Lévi papsághoz tartozó, ki tudja honnan jövő, a felséges Isten papjaként bemutatott személynek. Tehát valamit tesz Ábrahám ösztönösen, anélkül, hogy tudná, mit csinál, és benne és általa az áldozatadás, a tizedadás gesztusa, annak a gesztusában fölbukkan egy ott még nem lévő személy. Nos, ezt az illusztrációt is arra használja fel Pál, hogy megértesse, nem kellett fizikailag jelen lenni ott akkor, hogy mégis Ádámban, a valamennyiünk ősatjában, az ős emberben mindannyiunk döntése megmutatkozzék, az a döntés, amitől nem tudunk szabadulni a magunk konkrét életében sem. Azzal igazolja a hajdani rossz döntést, hogy de hiszen mindannyian halandókká lettünk, és nem azért, mert saját személyes életünket megbocsáthatatlanul elrontottuk, vagy másokét, és ezért bűnhődnünk kell. Meghalunk, mert lejár az életünknek az ideje, talán rövidebb idő alatt, mint kellene, és ebben lehet szerepünk, elronthatjuk egészségi állapotunkat, vagy ahol halállal büntetnek bizonyos bűnöket, ott elkövethetünk olyasmit, ami az emberi együttérés szabályt ilyen végletes módon megrontja, de ez a bizonyos bűn és halál, ezek a végső szavak itt ebben a szakaszban nem erre vonatkoznak, hanem arra az ősi deformációra, amely egy érdekes megjegyzéssel nem is áll olyan nagyon távol az Istennek az elképzelésétől, hiszen megjelenik a következő ember, szintén egy ember, és ez a kettő között, Ádám és Jézus között a hasonlóság, hogy itt is arról van szó, hogy egy valakinek a döntése, egy valakinek a kapunyitása minden embert érint. És ez Pál ige hirdetésének a középpontja, ezért irányítja figyelmünket a zsidó Jézus felé, aki valami olyasmit fogalmaz meg az egész világ számára, amit nagy részben ért a zsidó közösség, de ami idegen és zárt a világ többi része felé, hogy az az Isten, az az ismeretlen, ismerhetetlen, megismerhetetlen, megtapinthatatlan Isten megjelenik az ő történetén keresztül, emberi történeten keresztül, értelmezhető módon az ember számára, és ez az Isten nem ijesztő, ez az Isten nem ellenség, ez az Isten nem számonkérő Isten, nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ez az Isten az, aki nem csak a törvényben jelenik meg, és arra még egy gondolat erejéig majd visszatérek, hanem amikor Mózes látni akarja, azt mondja, az Úr késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú. Tehát amikor valami pontosat, összehasonlíthatatlanul egyedit akarok az Úrról megérteni, akkor az ez, hogy az igazsága a törvénye felett is diadalmaskodik az ő irgalma, és az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Most Pál azt mondja, hogy amit Jézus tett, azáltal mindenki számára megnyílt az üdvösségnek a lehetősége. Azt mondtam, hogy a törvényhez visszatérjük egy gondolat erejéig, igen. A törvénynek a jelentősége Pál szerint megint csak furcsa módon az, hogy még nehezebbé tegye számunkra a problémát, vagyis egyértelművé azt, hogy nem tudunk a magunk erejéből üdvözülni. A törvény azt mutatja meg, hogy nem tudunk elég jók lenni ahhoz, hogy kifogástalan legyen az életünk. A törvény egy leleplezés, egy provokáció, megmutatása annak, hogy nincs értelme egymás között azon vitatkozni, hogy ki a felelősség, ki a jobb, vagy ki a rosszabb, hanem a törvény bizonyos szempontból mindannyiunkról lerántja a leplet és egalizál bennünket, de ezért jelenik meg ugyanilyen általánosságban a Krisztusnak a kegyelme. Ezért egyrészt Ádámban vagyunk, mint annyian, mint halandók, mint bűn alá rekesztettek, de másrészt lehetünk a második Ádámban, Krisztusban, akikre az ő érdeméért Isten úgy tekint, mint igazakra. Mint igazakra. És innentől kezdve valóban a mi döntésünkön múlik az, hogy akarunk-e ebben a kegyelemben részesedni. Sokan vetik fel azt a sehová nem vezető gondolatot, hogy ha ilyen általános a kegyelem, akkor ne is kelljen nekünk döntéseket hoznunk, hanem akkor itt is hadd éljünk úgy, ahogy szeretnénk, mindegy, hogy a bűnt engedjük-e szabadjára az életünkben, vagy az új embernek azokat a vonásait, amelyek Krisztusra jellemzőek. Azt szeretné elérni Isten szent igéje, hogy arra ébredjünk rá, hogy az új embernek több az öröme, az új embernek nagyobb a világossága és a lehetősége, hogy az új ember által teljesebb az élet, ahogy teljesebb az élet az Egyiptomból való szabadulás után, akkor is, ha közben van iktatva a pusztai vándorlás, és hogyha ott a honfoglalás is zökkenőkkel teli, sőt, az az új élet is harcokból áll, meg újuló győzelmekből és egyebekből, de teljesebb a szabad embernek az élete, mint a szolgaság alá rekesztetté. Ez ennek a mai szakaszunknak is az igazi üzenete. A fejezet előző része, az első 11 vers ugyanazzal zárul, mint ez a második 10 vers, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ezt akarja Pál a szívünkben elhelyezni, hogy ami Urunk Jézus Krisztus által zsidók és pogányok, közelvalók és távollévők, mindannyian Isten gyermekeivé lehetünk, befogad bennünket, elhív, és nem új szolgaságra, hanem ahogy a szakasz mondta, arra, hogy uralkodjunk, nem vasárkodjunk, hanem gondoskodó módon találjuk meg a helyünket ebben a világban, amit Istentől kaptunk, segítse meg erre minket az Úr. Ámen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, túl nagy fogalmak, élet, halál, bűn, kárhozat, örök élet, kegyelem, amik ebben a mai kis szakaszunkban fölbukkannak, de mind-mind a mi csodálatos, egyszeri földi életünkre vonatkozó mennyei isteni szavak ezek, amelyek segíteni akarnak bennünket abban, hogy az életünket egy sokkal nagyobb összefüggésben lássuk, nem földközeli, földhöz ragadt módon a másik felelősségét, az előttünk jártak bűneit keresve, próbáljuk megérteni a jelenünket, hibáinkat, erőtlenségeinket is, hanem hogy merítsünk a másik nagy hagyományunkból, vagy ajándékunkból, ami Urunk Jézus Krisztus által nyitottál meg a mi számunkra. Segíts bennünket, hogy a szabadság gyermekei lehessünk mi is. Áldunk téged Izraelért, akint keresztül adtad ezeket az igéket, nekünk is hiszük, megtartatását, üdvösségét, tehát a választott szent népednek is, de köszönjük, hogy ezt a kaput, ezt a lehetőséget, ami számunkra is egyértelművé tetted. Áldj meg minket, hogy az új életben járhassunk. Amen. A helyünket elfoglalva a 161. dicséretnek az első két versét énekeljük, mielőtt Isten tiszteletünkbe kerülünk.